Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap este a Szent Péter Bazilikában közszemlére teszik Veronika kendőjét, olvasható a magyarkurír.hu-n. A Szent Péter művek a bazilika karbantartásáért, díszítéséért, őrzéséért és belső rendjért felelős vatikáni szervezet április 3-án sajtóközleményben tudatta, hogy a betegek és egészségügyi dolgozók jubileumi zarándoklata keretében április 6-án Nagybőjt 5. vasárnapján az esti 6 órai litánia során a Szent Péter bazilikában közszemlére teszik Veronika kendőjét. A konfesszió oltár közelében található Veronika lodzsáról ősi szokásnak megfelelően közszemlére teszik Veronika kendőjét, mely a hagyomány szerint a keresztútját járó üdvözítő arcvonásait őrzi. Április 6-án a Szent Péter Bazilika lesz a helyszíne a római nagybőjti stációs szertartásnak. Ez a római egyház régi hagyománya a nagybőjti időszakban, amikor a római hívek és az zarándokok 40 napon át Róma más és más templomaiban gyűlnek össze, ahol szentek erekjéit őrzik. Magyarország és Izrael a jövőbeli együttműködés fontos pilléreinek tekinti a fizikai és a digitális biztonságot. Ezekre építve kívánja fejleszteni a két ország gazdasági kapcsolatait. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető az izraeli miniszterelnökkel folytatott munkareggeliét megelőzően köszönetet mondott Benjamin Netanyahu-nak, amiért beleegyezett a találkozóba a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében fontos szerepet játszó két magyar vállalat vezetőivel is. Hangsúlyozta, hogy napjainkban nem garantált sem a Közel-Kelet, sem Közép-Európa biztonsága. Ezért Magyarországnak és Izraelnek is folyamatosan dolgoznia kell az állampolgárai biztonságának javításán. Rámutatott, hogy ez a jelenlegi korban jellemzően technológiai kihívás. A biztonságnak ugyanis van egy nagyon fontos digitális aspektusa is a fizikai mellett. A magyar kormány teljes erővel, minden anyagi és humán eszköz biztosításával azon van, hogy felszámolja a ragadós száj- és körönfájás betegséget, meggátolja e rettenetes vírus terjedését, hangoztatta az agrárminiszter a Kossuth Rádió műsorában. Nagy István beszámolt arról, hogy két már mentesített telepen fertőtlenítés zajlik. A két másik telepen, ahol a napokban jelent meg a vírus, folyik a mentesítés és megtörtént a vakcinázás is a lehető legkisebb víruskibocsájtás érdekében. Felállt az állategészségügyi operatív törzs, hogy a védekezéshez a rendészeti, rendvédelmi szervezeteket is integrálva, minden előttük álló akadályt gyorsan leküzdve, minisztéri hatáskörön túlnyúlóan hatékony intézkedéseket tudjanak biztosítani, tette hozzá. Újabb segítségről döntött a kormány a rendkívül gyorsan terjedő, ragadó száj- és körönfájás sújtott a gazdálkodók számára. Így az érintettek pénzügyi helyzetük stabilizálása érdekében hitelszerződéseik után átmeneti időre élhetnek a fizetési moratórium lehetőségével, közölte a tárca a távirat irodával. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a kormány a hitelmoratórium lehetőségét biztosítja azon állattartó gazdaságot működtető, ideértve a telep üzemeltetőjét, a telep tulajdonosát és az állatok tulajdonosát is, adósoknak, amelyeket a ragadó száj- és körönfájás megelőzése vagy megfékezése érdekében 2025-ben hatósági járványügyi intézkedés alá vontak, tájékoztattak. A fizetési moratórium a már folyósított kölcsönökre és pénzügyi leasingre 2026. április 30-áig tart. Végül az időjárásról. A napsütés mellett a keleti megyékben több, másút kevés felhő várható. A Duna-Tisza köze, Tisza vonala mentén kialakuló összeáramlási zóna mentén helyenként záporok, hózáporok előfordulhatnak. Egy-egy zivatar sem kizárt. Estére átmenetileg nagy területen lesz derült az ég. Az északnyugati északi szél több felé megerősödik, főként a Dunántúl középső részén és a Zemplén térségében viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 5 és 10 fok között valószínű. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 / 2 / 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Ma Nagy Krisztina, az Egri Mood Garden zenekar énekese és Rente Ádám szólógitáros lesz a vendégem. Természetesen ők zenélnek a mai műsorban, tartsatok velünk, érdemes! Mood Garden két tagját köszöntöm szeretettel, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, szervusztok, sziasztok!
Mi is üdvözlünk mindenkit!
Meghívást.
Mood Garden, honnan jött a név?
Hát ez egy elég érdekes kérdés. Hát a mood ugye az a hangulat, ugye a garden az meg a kert, és hát valahogy úgy szerettük volna jellemezni a zenekart, hogy összefoglalja, hogy mit is csinálunk, tehát elég sokszínű zenéket írunk, úgy gondolom, úgyhogy... Valahogy így jött ki szerintem annó ez a név.
Régi sztori, de a jelenünket hülyen tükrözi.
Próbáltuk olyan megfogalmazásba rakni a zenekart, hogy tényleg azért jellemezze a zenénket is.
Az interjú előtti beszélgetésben szó volt arról, hogy 3 lemezetek már van, és az 5. dolgoztok. Ez hogy jön ki a matek?
Hát a srácok már régebb óta zenélnek együtt. Én 22. augusztusában csatlakoztam hozzájuk, és amióta velük vagyok, azóta közösen írunk zenéket, ugye saját számokat, és most adtuk ki a 3. kis albumunkat Rockstar címmel, de az ihlet az annyira jól működik, meg most nagy a harmónia és összhang, hogy már az 5. kis albumra való zenéink is megvannak. Nyilván ehhez még idő is kell, hogy megérjenek a dalok, a stúdió munkálatok, az anyagi dolgok, ezek mind-mind olyan tényezők, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy egy banda mikor és hogy tudja kiadni a dalait, de mindenkinek üzenjük, hogy igen, alkotunk, és minden folyamatban van, úgyhogy nem állunk meg sem idén, sem jövőre sem.
Új klippel is jelentkeztetek a Rockstarral kapcsolatban, meséljetek a forgatásról.
Egy kedves kollégám az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum televíziójától, Kormos Ádám, ő készítette el a klippünket. Hát csak kipattant a fejünkből, hogy van egy erős számunk, ugye Rockstar címmel, és ahhoz mindenképp szeretnénk egy klippet forgatni, ami egy kicsit átadja hát a rockstaros életérzést is, de leginkább ezt a Mood Garden életérzést, hogy milyen, amikor mi szenvedélyből zenélünk, és át akarunk valamit adni azoknak, akik hallgatják a dalainkat. Úgyhogy én így éltem meg a forgatást, Ádám, hogy élted meg?
Hát én is nagyon jól egyébként, mondjuk sokat is dolgoztunk rajta. Volt ugye egy jó hosszú előkészület, nagyon nehezen sikerült kiválasztanunk a helyszínt is, mert egyszerűen nem találtuk meg azt, amit szeretnénk látni. De aztán sikerült, egy alaksorba, hát egy ilyen parkolóba sikerült megtalálni. Aztán a helyszín már megvolt, ugye kellettek még fények, és akkor nem tudtuk, hogy honnan is kéne elindulni. De szerencsére találtunk kontaktot a fénytechnikusokhoz is, úgyhogy hát egy elég komoly kis klippet tudtunk egy összehozni. Nem gondoltuk egyébként, hogy ilyen komoly lesz, de egyébként pont ezt akartam látni, amit kihoztak belőle.
Nagy előkészület volt mögötte, sok volt a self-management, az, hogy a srácokkal megterveztük a forgatókönyvek, éppen most milyen snit jön, mik lesznek a ruhák, kik lesznek a szereplők, táncok bele, úgyhogy egy ilyen kis 3-4 perces klip mögött is tényleg hónapos munka is tud olykor rejtőzni.
A zene is nagyon jó lett, hamarosan meg is hallgatjuk így az éteren keresztül. Mikor készült ez a szám?
Hát az a szám még előző nyáron készült, és hát ezzel is jó sokat munkálkodtunk, mert nehezen tudtuk megtalálni azt a hangzást, ami igazából tetszene nekünk is, de szerintem a végeredmény az egészen magáért beszél.
Akkor következzen most ez a szám, utána majd jövünk vissza.
Most meg hajszol a plétát, mi nem is tűnt.
Krisztával és Ádámmal, a Mood Garden zenekar tagjaival beszélgetünk. Mióta zenéltek, mióta énekelsz például, Kriszta?
Én egyébként népdallal kezdtem, én egy kis faluból származom, és ez a népdalok világában nőttem fel, aztán ahogy már elkerültem középiskolába, szerettem volna saját magamat gitáron kísérni és kiállni, énekelni, úgyhogy elmentem egy poppos vonalba. Talán az egri közönség akkor nagy tiniként ismerhetett meg szólóban. Majd az utcazenészek versenye után 22-ben, ahogy a Jó Barátok kávézóban kezdtem el a helyfibieként zenélni, ott találtak rám a srácok teljesen véletlenül, megkérdezve a tulajt, hogy nincs egy énekesetek, és akkor mondtam, hogy, és mondták, hogy de van pont. Úgyhogy én aztán kerültem át a funky rock világában, amiben teljesen megtaláltam én is önmagam, és ki tudok a srácok mellett teljesedni, úgyhogy talán klisé ezt mondani, hogy már egész gyerekkorom óta, de tényleg egész gyerekkorom óta a zenében éltem.
Hát én 2010 óta gitározom, ebből letagadhatok szerintem, hogy 15 éve, de viszont félretéve, hát én a Guns N' Roses miatt kezdtem el gitározni, mert nagyon tetszett nekem Slash-nek a játék, a hangzás. Én is klasszikus gitáron kezdtem el, a nylon húrosom, jártam egy másfél-két évet, utána meg lett az első elektromos gitárom, és akkor utána autodidakta módon tanultam mindent tovább. Megtaláltam ugye ezt az analóg hangzást, ami most nekem nagyon, nagyon bejön. Ugye rendes erősítő, csöves erősítő, marsal, úgyhogy én ezzel most megvagyok.
Műfaj. Tudom, hogy a zenekarok nem szeretik, hogyha úgy beskatujázzák őket egy-egy műfajba, de mégis hogyan határoznátok meg a műfajt?
Hát, funky rock, ilyen hard rock keverékkel. Hát ez nehéz egyébként tényleg, mert vannak benne pop elemek is, tényleg elég sok funkit játszunk. Hát ugye meg ez a hard rock vonal, de sokan azt mondják, hogy modern rock, hát nem tudom, dönts el mindenki maga.
Egyébként érdekes, mert pont beszéltük a srácokkal, hogy néha kicsit évszaktól is függ, hogy éppen milyen a Mood Gardennek a zenei világa. Nyilván nyár közelettével ott vannak ezek a funky rock, soul rock elemek, aztán jön az ősz, meg a tél, akkor inkább több lírai számot írunk, úgyhogy talán ettől vagyunk igazi Mood Garden.
Hát igen, mert ugye tehát minket is nagyon befolyásol az évszak, aztán mood hangulat. Hát.
Hogyan készülnek a számok? Azosan írjátok például a szövegeket?
Nem, a srácok elkezdenek jammelgetni, megszületik az alapzene, a zene, azt ők szerzik.
Igen, hogyha mit tudom én, nekem van egy érzésem, vagy valami, meghallok valami hangot a fejembe, leülök, gyorsan feljátszom, beviszem a próbaterembe, elkezdjük jammelgetni, kijön egy alap, utána Tina ír rá másnap egy szöveget, de nagyon gyorsan tud írni szöveget, ezen meg szoktam lepődni. Olyan gyorsan kijönnek belőle ezek a szövegek, hogy én nagyon, nagyon harmonikusan tudunk így dolgozni együtt.
Teljesen.
Mennyire vagytok termékenyek, milyen gyorsan készül el egy-egy szám?
Hú, hát hogyha stúdióig akarunk elmenni, akkor kell neki egy 2 hónap egy-egy számnak, de tényleg így a, tehát mit tudom, én most mondok olyat, hogy ugye dolgozunk a következő kislemezen, például annak a 4 számnak a összerakását, azt igazából most tudtuk elérni, de valami már megvan mondjuk 3 éve. És egyszerűen most tudtuk annyira összehozni, hogy hallgatható legyen, úgymond.
Igazából szerintem dalfüggő is, nyilván valami gyorsabban kész van, egy pár hét alatt meg van írva, de az, hogy valami beérjen, erre utal Ádám is, hogy úgy érezzük, hogy már teljes a dal, és ó, még ezt is bele tudjuk tenni, ó, még ezt cseréljük, az nyilván több hónapos folyamat, mert az ember lehet egy következő lelki hangulatba, vagy meglát egy olyat, hogy ó, még valami hiányzik belőle, vagy tegyük hozzá. Úgyhogy nem szabad mindent elsietni, nyilván kell egy kis időt adni, kell kicsit szüneteltetni is, hogy aztán frissen meghallgatva valami olyanra ébredjünk rá, ami olyan szép egészé tudja megteríteni a dalt.
Hangulatok váltakoznak a számaitokban, a szövegek és a tartalom, beszéljünk erről, hogy miről szólnak a számaitok.
Igazából saját tapasztalatok alapján íródnak a szövegek. Én mindig meg szoktam kérdezni a srácokat, mikor megírnak egy zenei alapot, hogy mit éreztek közben, és akkor mindig éppen azt az adott érzést, annak a témáját próbálom én is kifejteni, megazonosulni vele, szólhat a szerelemről, szólhat az életnek a problémáiról, arról, hogy nem adtuk fel. Nyilván minden embernek van sok mélypontja, és a rockstar is például egy ilyen mélypont után íródott, úgyhogy saját tapasztalatok azok, amikből íródik a szám.
Meg ott van az első kislemezünk, ugye a Vezess Haza címadódala, erre tisztán emlékszem, hogy ott voltunk a próbateremben, és akkor, ahogy elkezdtük játszani a riffet, az elején így kérdeztem, hogy milyen érzés fogalmazódott meg bennetek, amikor meghallottátok ezt, és akkor így Bogus Józsi, ugye a basszusgitárosunk így megszólalt, hogy olyan, mintha vezetnék. Vezetnék haza, és akkor Tina megszól, hogy vezetsz haza, és akkor így...
Mondtam, hogy ez lesz a címe a dalnak.
Hogy így tök jól jönnek ki ezek a témák is, tehát, hogy tényleg így kb. Mind ugyanazt érezzük, amikor így megszületik a dalszöveg is, hogy na, ez jellemzi a zenét.
És számomra is fontos, hogy a srácok ugyanúgy tudjanak azonosulni a szöveggel, mint én, hogy mindannyiunknak fontos legyen, mikor eljátsszuk, és ezáltal ne tudjuk megúnni a sok-sok játszás után sem, mert hogy miénk a dal és hozzánk kapcsolódik, és valamit olyankor ők is éreznek, amikor mondjuk hallgatják vagy játsszák.
A hit és Isten is előkerül néhány dalszövegben, ugye?
Ezt ilyen easter egg-nek bújtattam el, nyilván nem mindegyik számban, de hogy én, mint énekes a vallásomból adódóan, mint Nagy Tini, igen, ahogy mondtam is, hogy voltak egy-egy mélyebb időszakaim, és azután íródott egy dal, nyilván szerettem volna egy ilyen kicsit elrejteni ott a dalokban, és aki meghallja, meghallja, aki pedig nem, az nyilván nem, de hogy nyilván számunkra a srácokkal fontos az üzenet, fontos, hogy mit adunk át, és tartalmilag megérintse a közönséget, amiből mindenkit megcélzunk, szóval fiatalokat, idősebbeket egyaránt, és hogy tudjanak hozzánk kapcsolódni. Úgyhogy igen, én hálából, igazából az érzésekből merítkezve van, hogy beleírtam Istent.
Mutassuk be a zenekar többi tagját is, akik most nincsenek itt jelen.
Bogus József, ő basszusgitározik, és van még egy dobosunk, ő most csatlakozott hozzánk nemrég, őt pedig Mészáros József személyében lehet majd látni.
Milyen hangulatban folytatjuk most a műsort, melyik számotok következzen?
Akkor mutassunk egy funky stílust a közönségnek, és folytassuk a Balatonnal a nyárra hangolódva.
Utána jövünk vissza.
Ugye jó, akkor jó.
A Mood Garden zenekartól hallhattátok az elmúlt percekben a Balaton című számot, Kriszta és Ádám pedig itt van a stúdiónkban. Mit tanácsolunk a feltörekvő kezdő zenekaroknak, mire figyeljenek? Tehát így a karrier legelején mi az, ami fontos lehet, vagy akár buktató lehet, jó ötleteket adjunk?
Hát szerintem nagyon fontos, hogy mindenki ugyanabba az irányba húzzon, hogyha tényleg szeretnének elérni valamit, mert ez nagyon szét tudja húzni a zenekart, hogyha mondjuk nem ugyanaz a cél, tehát valaki csak hobbiként tekint rá, vagy valaki tényleg jobban oda akarja tenni magát, hogy több mindent érjen el a zenébe. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, meg soha ne adják fel, de tényleg ez annyira klisén hangzik, de tényleg ezt nem szabad feladni, hogyha valahol nem sikerül valami, akkor menni kell tovább, kopogtatni kell másik ajtón, és egyszer úgyis, hogyha megvan a hely a zenébe, akkor úgyis lesz hallgatóság.
Én talán azt, hogy legyen meg bennük az a kellő alázat, ami kell a zene, meg úgy az életben minden iránt. Nyilván az, hogy a kritikákat jól tudják fogadni, az, hogy egymáshoz zenészként is úgy álljanak hozzá, hogy nem mint versenytárs, hanem mint partner, akik előre tudják segíteni egymást, meg nyilván ezáltal a zenei part, mert szerintem olyan sok a széthúzás ember és ember között, és hogyha alázatosak vagyunk a saját szenvedélyünk iránt, akkor még többet ki tudunk hozni egymásból és magunkból is.
Érdemes kiadni CD formátumban mondjuk kislemezt a mai világban, vagy pedig már inkább az internet tarol?
Én szerintem most újra kezd visszajönni ez a divatba, és én ennek különösen örülök, mert amúgy is nagyon szeretem ezeket a vinillemezeket, CD-ket, kazettákat, és tök jó látni, hogy most újra kazettán is adják ki a zenéket. Én nekem alapból ez egy megszállottság. Úgyhogy szerintem ez egy, nekünk is egy mérföldkő lesz, mert mi is tervezünk ilyet csinálni egyébként. Egy ilyen limitált szériába kipróbálni tényleg, hogy mennyire fogy, mennyire érdekli a nagy közönséget, de szerintem még mindig megvan ennek a helye, aki tényleg úgy jön le zenét hallgatni, hogy hifin és nem fülhallgatón, az annak akár CD, akár kazetta, akár vinil, az biztos, hogy vevő lesz erre.
Igen, nagy különbség van amúgy a kettő között, hogy fülesen hallgatjuk a zenét, milyen frekvencián, milyen minőségben, milyen fülesen, vagy pedig van otthon egy tök jó hifi rendszerünk, betesszük a kis CD-t, és akkor meghallgatjuk jobb minőségben azt a dalt.
Beszéljünk a rajongókról a folytatásban. Kezd kialakulni egy nagyobb kemény mag. Hogy érzitek a zenétek hatását, utóhatását?
Hát egész jók a visszajelzések, és tényleg köszönjük a rajongóknak, hogy ennyire támogatnak minket. Most kezd még ugye kialakulni egy fix követőtábor, és tényleg nagyon hálásak vagyunk, hogy megörülünk is, hogy másoknak is ennyire tetszik, amit csinálunk.
Rendszeresen kaptok üzeneteket akár a közösségi médiában, visszajeleznek nektek egy-egy koncert után, vagy egy-egy buli után?
Inkább a személyes jelenlét az, ami visszacsatoló számunkra, hogyha Egerben például több helyen játszunk, egy évben többször, akkor mindig visszatérnek, és mert hogy tetszik nekik a zenénk, és ez jó érzés, hogy hát így mondva, hogy hülyek maradnak hozzánk, és mi is azon dolgozunk a srácokkal, hogy mindig valami kis újat mutassunk nekik.
Lámpaláz. Van még lámpaláz, mielőtt a színpadra léptek?
Hát a színpad előtt szokott lenni még, mielőtt fel nem állunk és elkezdünk játszani, akkor hát én rosszul szoktam lenni néha. Valahogy ezért tényleg vágyunk arra, hogy ott tényleg ott legyünk mind a négyen fent és játszhassunk, és szerintem nem amiatt, hogy most hú, mennyien néznek, hanem hogy tényleg, hogy már várjuk, hogy menjünk. De olyan szinten tudok izgulni akkor, hogy így nem szól hozzám senki inkább, mert...
Ez ilyen természetes drukk, szerintem ez kell, meg ne ijedjen meg az ember attól, hogy van benne bármi előtt igazából, amit csinál. Nyilván benne van az emberben a versenyszellem, az, hogy oda akarja tenni magát, hogy jól akarja oda tenni magát, de igen, ahogy Ádám is mondta, amikor már felállunk a színpadra, és azt csináljuk, amit szeretünk, és a szívből jön, akkor onnantól egyek vagyunk a színpadon, és pont Barbie, a Blaha Louisiana-nak az énekese mondta el egyszer egy kerekasztal beszélgetésen, hogy a zenészek, mikor együtt zenélnek, akkor olyan, mintha kicsit lehoznák a mennyországot a színpadra, és valahogy mi is ezt éljük meg, és akkor abban a pillanatban már minden jó.
Látjátok már a nyarat, mennyire lesz sűrű így fellépések tekintetében?
Hú, hát ez egy elég érdekes kérdés lesz, mert hát még nem szeretnék lelőni, mert lesz egy elég nagy zenekar, aki előtt tudunk játszani. De amíg nem rakják ők se ki a hirdetést, meg semmit, addig mi se szeretném még lelőni a poént, úgyhogy fognak velünk találkozni szerintem elég sokszor.
Tudom ajánlani a Facebook és Instagram oldalunkat, hiszen általában a srácokkal ott vagyunk aktívak, és posztoljuk ki az évnek az eseményeit. Igyekszünk, mint Egerben, mint most már talán Pest környékén is egyre többet jelen lenni. Nyilván ehhez nekünk is még kopogtatni kell, és a kapcsolatok ott vannak, szervezés alatt vannak a dolgok, de a Facebookon mindenki meg tudja találni a számára közelebb lévő helyet, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy most még kövessenek be, és mindenkit tájékoztatunk arról, hogy hol találkozhatnak személyesen is velünk.
Mikor jelenik meg a következő kislemezetek? Mit várnak most a rajongók?
Hát mi úgy tervezzük a srácokkal, hogy ugye kijött a harmadik kisalbum, ahhoz egy videóklip, plusz van egy másik dal is, amihez már előtte egy vizuált kiadtunk, viszont még a negyedik kisalbum előtt, nem, azt nem szeretnénk ellőni csak úgy, szeretnénk szingleket kiadni, vagyis úgy kiadni a dalokat, ami már a negyedik albumhoz fog tartozni, hogy azokat klippel, úgyhogy talán majd most egyesével kezdjük el, egy nagyobb projektbe belekezdve, de ezt még kigondoljuk a srácokkal.
De ilyen nyár körül szeretnénk egyébként publikálni.
Kriszta, Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és sok sikert kívánok nektek.
Mi is köszönjük.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Nagy Krisztina, az Egri Mood Garden zenekar énekese és Rente Ádám szóló gitáros volt a vendégem. Természetesen ők is zenéltek a mai adásban. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok nektek. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetett a lelki egészségről. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Sok mindenről fogunk beszélgetni, testi-lelki egészség, ezek emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása, vagy az az eltűnőben lévő kapcsolatrendszer, amit az internet világa zúdított ránk, mármint a közvetlen kapcsolatrendszer és azok mentális hatása. És hát tesszük ezt annak ürügyén, hogy február 14-én koncentráltabban szóltunk ugye a szeretetről, a szerelemről, az érzésekről egyáltalán. Kicsit nyújtsuk meg ezt a fajta beszélgetést, mert hát bár 17-e van, de ez mindig is aktuális téma, ugye, az életünkben.
Így van.
Ez a testi-lelki egészség, én azt mondtam, mielőtt a kolléganőnk Török Nóra megnyomta volna az adásgombot, hogy sláger téma. Mert hogy tényleg sláger téma, ugye?
Igen. Szerencsére ma már az emberek túlnyomó többsége valóban foglalkozik a saját egészségével, hiszen ugye akár ilyen közmondás szinten is tudjuk, hogy a legdrágább legdrágább kincsünk az egészségünk, és hát szerencsére most már nem csak akkor, amikor éppen nincs, amikor éppen megbetegedtünk, nem csak akkor foglalkozunk vele, hanem úgy látom, hogy egyre többen azért tudatosan foglalkoznak a testi-lelki egészségükkel.
Itt léphetnek kapcsolatba nem csak a különféle edzésre lehetőséget adó megoldási módok, hanem ugye azok a kócsok vagy pszichológusok, akik nem csak a fizikai értelembe vett egészségünkkel foglalkoznak, hanem a lelki egészségünkkel is.
Igen, tehát én azt abból szeretnék indulni, hogy ugye a világon a legelterjedtebb egészség meghatározás szerint testi, lelki és kapcsolati társas jólét az egészség, és ehhez képest ugye a testünk és a lelkünk egészségével azzal már elég sokat foglalkozunk. Sőt, hát azt hiszem, hogy mióta ember az ember, azóta mindig, ugye tudjuk, hogy az ókorban már ilyen bölcsesség szintjén is megfogalmazták, hogy épp testben, épp lélek. Viszont ezt a gyakorlatban talán még mindig, de hosszú ideig inkább úgy értelmezték, hogy törődnünk kell a testünkkel, edzenünk kell, karban tartani, gondozni, ápolni ahhoz, hogy a lelkünk is rendben legyen. Fordítva már egy kicsit nehezebben döbbenünk rá, hogy bizony a lelkünkkel is kell foglalkozni, azt is olykor
karban
edzeni,
kell tartani,
karban tartani, ugyanúgy kellene arra is energiát és időt fordítani. Ehhez képest most, ahogy mondta is, odáig már eljutottunk, hogy a lelki problémákkal sokan pszichológushoz fordulnak, vagy nagyon sokan önismereti tréningre és efélékre járnak. Én viszont azt hiányolom, hogy ami a lelki egészség mögött van, tehát az egészségfogalomnak a harmadik ugyanolyan fontos pillére, vagyis az emberi kapcsolataink, azok valahogy nem tudatosulnak, hogy azok milyen szorosan meghatározzák a testi és a lelki egészségünket is.
Pedig hát az olyan találkozókon, vagy olyan tréningeken, ami éppen annak jegyében szerveződik, hogy a lelki egészségét azt szinten tartsa az ember, ott nagyon sokszor szóba kerül a különféle közösségi összejövetelek szerepe, arra az is szóba kerül, hogy milyen nagy segítséget tud adni például egy magányosan vagy egyedül élő ember, mert a kettő ugye nem ugyanaz, embernek a közösségbe való részvétele, ami már visszahat a mentális egészségére. És mégsem elég, mégsem kap kellő figyelmet ez.
Igen.
Az egyén részéről, ugye?
Igen. Hát nem tudunk kiszakadni abból a világból, amiben élünk, és kétségtelen, hogy a mostani világunkat ugye tömegtársadalomként is szokták emlegetni, a magányos tömegtársadalmaként, ahol vannak ugyan emberi kapcsolatok, időnként túl sok is belőle, gondoljunk egy zsúfolt autóbuszra, vagy a boltokba, amikor a pénztárnál állunk sorba, akkor folyamatosan emberekkel vagyunk körülvéve, ha tetszik, emberi kapcsolataink vannak, de ezek többnyire úgy jelennek meg, hogy a másik úgy van ott, mint egy pótolható, helyettesíthető akárki. Gyakran úgy, mint egy felesleges lény. És mi magunk is ezt megtapasztaljuk, hogy nem csak a futószalag mellett, gép mellett végzett munka, hanem akár a legkvalifikáltabb hivatásoknál is, ugye protokollok vannak, elvárások, sémák, tehát a mindennapok során azt tapasztaljuk, hogy légy olyan, mint a többi, felelj meg az elvárásoknak, ha tetszik, olvadj be a szürke tömegbe. És ez annyira erre szocializálódunk kisgyerekkorunktól, hogy az emberben inkább, vagy sokakban szorongást vált ki az, amikor szembesülnek azzal, hogy ő tulajdonképpen persze jelen van, mint vásárló, mint beteg, mint ügyintéző, ügyfél, vagy akár remélem, hogy ez kevés helyen, de azért a családban is érezheti úgy magát az ember, ami kívülről szép kerek család, hogy ő tulajdonképpen helyettesíthető, csak legyen, aki megfőzze a meleg vacsorát, kivasalja az inget, vagy a férj esetén hozzon haza elég pénzt, vágja le a füvet, cserélje ki a téli gumit nyárira, és viszont, tehát amikor funkciókra, szerepekre bomlik az ember, akkor különösen szorong megható és egészség rombolóvá tud válni az az érzés, hogy én mégsem érzem jól magam, hogy tulajdonképpen minden rendezett körülöttem, és mégsem érzem jól magam, mert hogy van egy nagyon alapvető szükségletünk, amivel nem igazán szembesítenek bennünket, és mi magunk meg nehezen jövünk rá.
Hogy lehet ezen változtatni? Milyen utak, módok vannak ehhez?
Hát először is, hogy magunkban kellene tudatosítanunk ezt a szükségletünket, amit nagyon érdekes számomra, hogy egy közgazdász, a modern közgazdaságtannak a megteremtője, tehát nem egy pszichológus, filozófus, vagy más ilyen emberekkel, hivatásszerűen az emberi lélekkel foglalkozó ember, hanem Adam Smith, a közgazdaságtudományok atya fogalmazta azt meg, hogy az embereknek két alapvető szükségletük van, az egyik az alapvető testi szükségletek, anyagi szükségletek kielégítése, ha tetszik a mindennapi kenyerünk, de azt mondja, hogy ugyanilyen fontos a másik ember általi elfogadásunk, elismerésünknek a szükséglete. Most gondoljunk bele, hogy mennyit hajtunk a mindennapi kenyerünkért, a rendezett anyagi körülményekért, és mennyire eszünkbe se jut, hogy esetleg a rossz közérzetünknek, annak, hogy nem vagyunk boldogok, nem az az oka, hogy nincs még nagyobb házunk, még modernebb autónk, még jobb kütyüink, azt hisztük, arra gyanakszunk, nem? Ha rosszul érezzük magunkat, hogy biztos, mert valamilyen fizikai, tárgyi dolog hiányzik, hanem éhezzük a másik ember általi elfogadást, elismerést, és nem akárkiét, nem arra várunk, hogy a boltban, a sorból valaki forduljon hátra, és mondja azt, hogy de csinos vagy, de szépet írtál tegnap, vagy bármilyet, hanem a jelentős másik, a számunkra fontos emberekre vágynánk, de ha nincsenek ilyenek, akkor ugye nincs kitől megkapni az elismerést.
De ahhoz, hogy legyenek, ugye ez a visszajelzésről van szó, ami vagy bénít, vagy szárnyakat ad az embernek, de kétségtelen, hogy épp olyan szükségünk van rá, mint az emberi kés, a simogatásnak, vagy a testközelségre, hogy szükségünk van. Na de ez úgy magától nem jön. Olyan, hogy ahogy mondta ön is, hogy nem mindegy, hogy honnan van a visszajelzés, de hát a fontos emberek, de fontos emberek, számunkra fontos embereket magunk körül tudni, az nem úgy van, hogy én most elmegyek a boltba is megveszem, hanem ez a tőlem, belőlem is függ, vagy tőlem is ered ez, hogy lesz-e ilyen a számomra, vagy
hát
sem.
Hát ez az. Ez nagyon jó, ahogy mondja, hogy a boltba, hogy azt tapasztalom, hogy sokan, és akár sajnos a fiatalok is, mondjuk a pár választást, a párkapcsolat kialakítását is egy kicsit úgy képzelik, mint mikor elmennek a boltba vásárolni, hogy tudják, hogy milyen pulóvert, milyen színűt, milyen árut akarnak venni, vagy milyen autót, középkategóriást, ilyet, olyat. Először is ugye beárazzák magukat az emberi kapcsolatok kialakításához, és valami hasonlót keresnek, megvan a sablon. Ez megint a mai világunk azt diktálja, hogy milyen párt keres. Hát nyilván olyat, aki egzisztenciálisan biztonságban van, rendezett anyagi körülmények, jól néz ki, nem túl sokkal idősebb, nem túl sokkal fiatalabb, magasabb, hogyha férfit keresünk, alacsonyabb, ha nőt keresünk, és vannak ezek a beidegződött, szinte automatikus sztenderdeink, és akkor ha találunk ilyet, akkor kipróbáljuk, ha nem válik be, lecseréljük, ugyanaz, mint az áruk a boltba vásároltak, és ehelyett én meg azt gondolom, tehát, hogyha önmagunkban érezzük ezt, hogy nem vagyunk azonosak a szerepeinkkel, a külsőnkkel, a pénztárcánkkal és egyebekkel, akkor arra is rájövünk, hogy nem csak mi, hanem minden ember egy megismételhetetlen, pótolhatatlan külön világ, egy csoda. Ezt kellene keresni a másik emberben, de mikor keressük, akár a legközelebbi már meglévő hozzátartozóinkban, a legnagyobb szeretettel a gyerekeinkben sem mindig ezt keressük, mikor pályaválasztás előtt állnak, hanem azt, hogy mivel lehet majd boldogulni, hogy lehet ebben a világban valahogy ellenni. és közben feláldozzuk a boldogságunkat, meg az egészségünket is, mert valamiért frusztráltak maradunk, a nagy anyagi jólét, a karrier, a minden ellenére. Ha ez nincs meg, az az emberi kapcsolat, ami inspirál, igen, ahogy említette, vannak olyan emberi kapcsolataink, amik inkább lehúznak, amik energiát vesznek el tőlünk, van olyan visszajelzés, ami pofonvágással ér fel, és mondjuk igazságtalanul. De azért nagyon fontos, hogyha egy ilyen mély emberi kapcsolat, ez arra tud időnként figyelmeztetni, ha valamit rosszul csinálunk, de neki tőle elfogadjuk, mert tudjuk, hogy szeretetből teszi, de többnyire, hogy inspirál. Én azt szoktam mondani, hogy ugye mindannyiunknak különböző lehetőségei vannak, és ahhoz, hogy a lehető legjobb önmagunká váljunk, ahhoz ugyan keményen kell sok mindent teljesíteni. És erre kellene, hogy valaki biztasson. Ne arra, hogy keresd többet, fogyjál le, hízzál meg, rendbe tedd a hajad, akármi, hanem légy a lehető legjobb önmagad, és hogyha ugye a szerelmet én úgy szoktam definiálni, ez csúnya dolog, de hogy magamban én úgy érzem, hogy a szerelem az igaziból akkor az, amikor a másik szemében olyannak látom magam, amilyenné válni szeretnék. És ez arra inspirál, hogy tényleg váljak olyanná, hogy legyek olyan. És ez egy nagyon nagy erőforrás, ez egy végtelenül fontos kapaszkodó, még azt is megkockáztatom, hogy ilyenkor érzem azt, megérezheti az ember azt, hogy bizonyosság, hogy érdemes élni. Mert különben annyi minden, olyan kusza, olyan bizonytalan. Tehát én alapvetőnek tartom ezeket a kapcsolatokat.
Emberi kapcsolatok. Annyi minden jutott az eszembe hallgatván önt, hogy az emberi kapcsolatok, a csereszó például, ugye, hogy nem úgy van, mintha boltból, hogy lecseréljük ezeket a kapcsolatokat, és veszünk egy másikat helyette. Az önzőség, az egoizmus, amely sajnálatos módon egyre nagyobb teret hódít mostanság. Az alkalmazkodási készség hiánya, vagy éppen ma hallottam, ugye, meg gyakran hallani, hogy a barátok a választott családom. Ez is egy érdekes megközelítés egyébként, mert mindaz, amiről most itt szó van, az egy egészségesen működő, normális családban, ha nem is téma, de tulajdonképpen nap mint nap jelen van. Ösztönösen elsajátítjuk az eleinktől az emberi kapcsolatok, a közlekedést az emberi kapcsolatokhoz, hogy hogy tiszteljük a másikat, hogy milyen nagyon fontos az, hogy megsimogassa a buksiját a nagymama, vagy a mama a gyereknek, vagy visszaverze fordítva, hogy a nagymamának a süteményét megköszönje. Tehát ebben éltünk, ebben kellene élnünk, és hát a csere szó itt jut eszembe, hogy a családban, ha ezt nem kapja meg, akkor nyilván kilép, és akkor valóban keresi a barátok körében azt a fajta kapaszkodót, amire szüksége van. De hát összetett, egyik a másikból következik, mert azért itt már megint belép az alkalmazkodási készség hiánya, mert egy kicsit azért dolgozni is kell azért, hogy tökéletesen működjön valami. Szóval nagyon nehéz kérdések ezek, mint ahogy nagyon nehéz az mindennapokat megélni.
Így van.
Hogy az jó legyen, meg hogy az tulajdonképpen előrevívő legyen, megkapaszkodó legyen a mindennapok során.
Hát pontosan a család, hogy ez lenne az alapja, tehát a hagyományos társadalmakban, amikor az emberek az egész életüket nagy családban, kiterjedt rokonságban, és sokszor ugyanazok között élték, mert azok voltak a szomszédjaik, a munkatársaik, igen, egy hagyományos faluban akár 100 évvel ezelőtt
de
is még.
De bomlik fel ez a család alapú társadalom, és barát
pontosan. Hát meg a család is olyanná válik, hogy már a nagyszülők is többnyire csak hol szívesen, hol kevésbé szívesen várt vendégek lehetnek a kis családban. Tehát az, hogy ami régen automatikus volt, nem kellett beszélni róla, nincs tudománya, mint ahogy van az orvostudomány, ugye a testi bajainkra, a pszichológia, a lelkiekre, de az emberi kapcsolatok azok korábban, amíg jól működnek, fel se vetődik, hogy ezzel is tudatosan kellene foglalkozni. Most tartunk ott, hogy rádöbbenünk, hogy egy szeretet hiányos, bizalom nélküli társadalomban rossz élni, és a családban lehet mintát adni. Ugye, de sok család szerintem azért nem teszi, vagy szülő, mert annyira leköti azt, hogy a jó anyagi körülményeket, a jó iskolát, a jó akármit biztosítsa, hogy itt megint erre van ugye ez a szép mondás, hogy a jó szülő az tejet és mézet ad a gyerekének. Tejet adunk, etetjük, ruházzuk, iskoláztatjuk, de hol marad a méz? Hogy adunk-e mintát arra, hogy jó élni? Hogy ezt látja-e otthon, vagy tényleg menekül, és ilyen vagy olyan barátokat, ilyen vagy olyan közösséget talál, keres. Tehát nagyon fontos lenne többet foglalkoznunk a saját emberi kapcsolatainkkal, amik ugye áttevődtek most, ami megvan, az is gyakran a virtuális térben szállik.
Ami aztán megint romboló hatással bír, ugye? Hát egészen más dolog úgy beszélgetni, hogy látja az ember a másiknak a szemét, a rezdülését, a beszélgetés folytatását is befolyásolja, irányát, vagy a témát befolyásolja, elmaradnak a köszönések, ugye rengeteget lehet erről olvasni, hallani generáció kutatóktól, hogy mennyire átalakul a gyerek reggel ír valamit, 11 órakor válaszolnak, ki marad, hogy jó reggelt, ki eltűnik egyáltalán például egy alapvető dolog, hogy köszönés. Ez a virtuális világ, aminek egyébként millió előnye van természetesen, de óriási negatív hatás gyakorol a felnövekvő nemzedékre, és ezáltal azért egy kicsit ugye a előző elődökre is, mert hát ezzel tartjuk a kapcsolatot mondjuk egy távol lévő gyerekkel vagy unokával ennek a segítségével. Hogy aztán ez milyen mentális rombolást ér el a szervezetünkben, azon lehet lemérni, hogy egyre többen keresik fel a pszichológusokat, hogy egyre többen igénylik az olyan jellegű beszélgetést, hogy csak hallgass meg engem is, adj valami támpontot, hogy mehetek ebből ki, hogy egyre több olyan civil szerveződések vannak, amelyek zászlajukra tűzik pont az ilyen jellegű lelki tanácsadásokat, vagy hogy vérteződjenek fel. Tehát észlelés van. Lehet tapasztalni, hogy ez így megoldásra vár. Ez így nem mehet tovább. Hát, hogy aztán milyen irányba megyünk, azt...
Hát igen, ez nagyon nagy kérdés, tehát számomra az is aggasztó, Az is aggasztó, amikor azt látom, hogy ezek a civil szerveződések, vagy olykor szakmai tanácsadások is abba az irányba mennek, hogy mindegy, hogy milyen kapcsolat csak legyen, hogy légy elfogadó, tűrj el mindent adott esetben, vagy ez a kapaszkodásból induló kapcsolatkeresés. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy úgy éljük az életünket, hogy a másik emberben tényleg keressük azt a megismételhetetlen, pótolhatatlan lényt, aki csak ő. Legyünk kíváncsiak rá, figyeljünk egymásra, hogy próbáljuk meg megérteni, értelmezni azt, amit a másik mond, gondol, még ha elsőre nagyon nem is tetszik nekünk. Próbáljunk meg valahogy megállapodni, próbáljuk meg tisztázni a szavainkat, hogy mit értünk a kifejezéseken. Nagyon sok kapcsolat ott csúszik el, emberi kapcsolat, most akár pár, akár tágabb, hogy félreértjük egymást. Tehát borzasztóan sok feladatunk lenne, hogy rádöbbenjünk arra, hogy magányosan hiába próbálkozunk, lehetne adiverset meg mindenféle szépet idézni, de hogy együtt, közösen tehetjük a legtöbbet magunkért, értünk.
Van rálátása dr. Pankucsi Mártának, azért kérdezem meg, mert egyetemeken, főiskolákon, középiskolákban, általános iskolákban vajon például vannak-e ilyen beszélgetések, amelyek ráirányítják a figyelmet erre, hogy milyen fontos, hogy elültetődik a fiatalokban?
Hát pontosan nem tudom, hogy most melyik, azt hiszem, hogy ez is emberfüggő, pedagógus függő, tanárfüggő, hogy megteszik-e ezt, és hogy egyáltalán az a fajta jó pár éve elkezdődött, akkor mozgalomnak indult, hogy ilyen egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberek legyenek mindenütt a munkahelyeken, az iskolákban, akikhez lehet fordulni, aki én tanítottam sok éven át ilyen képzésben, és ott pedagógus szakvizsgát is szerveztünk belőle, pontosan azért, hogy az emberi test, lélek egészségét a közösségi emberi kapcsolatok megtámogatásával, az arra való képessé tevéssel segítsük, mert hogy ott tartunk, hogy ahogy meg kell tanítani, írni, olvasni az embereket, vagy testnevelés órán kézen állni, ugyanúgy az emberi kapcsolatoknak is a megfelelő alakításához ki kellene egy mentalitást alakítani magunkban és a többiekben, és ezt csak együtt tehetjük.
Igen, és ez ugyan, ahogy nézzük a történelmet, változást, mindig más kihívást jelent, mindig másra kell felhívni a figyelmet. Egy dolog azonban konstans, ugye, visszatérve az ősi mondáshoz, az épp testben épp lélek, de mindig a jelenkor társadalmának a kihívásaival kell megharcolni, megküzdeni, hogy ez az épp egészségesen működő egység, ez megmaradjon, tehát az, ami változik. Amúgy meg a feladat az lenne, hogy működjön ez az egész együtt.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetett a lelki egészségről. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid.